fogalmazódott meg, és nyilvánvalóan felvül a kérdés, hogy lehet felhasználni ezeket a finanszírozási lehetőségeket olyan projektekre, amelyek nem feltétlen illeszkednek hivatalosan a keretekbe. Tehát például a Caritas számára és a Vöröskereszt számára a jogi támogatás az kiemelten fontos, és ugye fontos, hogy az emberek hallathassák a hangjukat. Persze nyilván minden egyes országnak megvannak a maga módszerei arra, hogy hogyan tudnak együttműködni a kormánnyal, és nem minden kormány nyitott arra, hogy meghallgassa a civil szervezeteket, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez megtörténjen, hiszen így tudjuk befolyásolni a munkájukat és a saját munkánkat is, és így tudjuk elérni azt, hogy tényleg minél hathatósabb segítséget tudjunk nyújtani.
Kedves hallgatóink, a lengyel menekültügyi migrációs és integrációs alaptevékenységét ismerhettük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több mint 100 kis településen gyűjti vissza a rászoruló családoknak kölcsönzött elektromos fűtőtesteket a Máltai Szeretett Szolgálat. A karitatív szervezet 24 szociális naperőművének bevételeiből több mint 2000 rászoruló család összesen 162 millió forint értékű energiát kapott az áprilisban lezáruló fűtési idényben, hogy kölcsönzött fűtőpanelekkel fűthesse otthonát a legszegényebb településeken. Személyesen a fideszes frakcióvezetővel közölte Szécsi Zoltán, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, hogy mégsem veszi fel a parlamenti mandátumát. Helyét a volt drogügyi kormánybiztos Horváth László veszi át, közölte Gulyás Gergely. Újabb szakmai szervezetek csatlakoztak a filmreform kezdeményezéshez, amely a magyar film finanszírozás és filmgyártás megújítását célozza. A résztvevők egy közös javaslatcsomagon dolgoznak, amely a rövid és hosszú távú irányokat foglalja össze. Dolgozóbarát törvényeket fognak követelni a szakszervezetek az új kormánytól, mondta a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke. Zlati Róbert közölte, partnerként akarnak tárgyalni, olyan országot szeretnének, ahol a munka nem kiszolgáltatottság, hanem biztonság, ahol a dolgozó nem eszköz, hanem érték. Visszaállítja a szabad szülész-orvos választást a Tisza kormány, jelentette be a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte azt is, családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Hegedű Zsolt később hozzáfűzte, hogy a változtatásokat a szakmai szervezetekkel egyeztetve vezetik majd be. Lemondott a Hunren tudományos tanácsadó testületi tagságáról Lovász László, értesült a HVG. A Magyar Tudományos Akadémia egykori elnöke közölte, a kutatási hálózat felső vezetői számos olyan kijelentést tettek, amelyekkel nem tud azonosulni. Ünnepi üléssel veszi kezdetét hétfőn a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése, amelyen sor kerül az intézmény új vezetőinek megválasztására és Krasznahorkai László Nobel-díjas író köszöntésére is. Dávid szarvasborjak születtek a miskolci állatkertben. Az apróságok áprilisban jöttek a világra és napról napra aktívabbak, közölte az intézmény. Mint írták, a borjak egyre kevesebbet pihennek és gyakrabban csatlakoznak a felnőtt állatokhoz is. A Dávid szarvas, más néven Milu, a 20. század elején vadon kihalt. Fennmaradásuk az állatkerteknek köszönhető. Hozzáfűzték, a különleges állat Magyarországon csak a miskolci állatkertben látható. A magyarországi tudományos élet nagyszerű elismeréseként értékelte Tanács Zoltán, a Tisza kormány leendő tudományért és technológiáért felelős minisztere, hogy idén két új magyar taggal bővült az Amerikai Tudományos Akadémia, a világ egyik legtekintélyesebb tudományos testülete. Tanács Zoltán közösségi oldalán közzétett bejegyzésében utalt arra, hogy a közlemény szerint idén 120 új amerikai tagot, valamint 25 új külföldi tagot választottak meg, köztük Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikust és Szatmári Őrs evolúcióbiológust. Végül a hétfői időjárásról. Változatlanul napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli szél megélénkül, meg is erősödik északnyugaton. Hétfőn délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb északnyugati helyeken mérhetjük a legmagasabb értékeket. Híreinket hallották.
Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban a 30. jubileumi Miskolci Egyetemi Karrierfest megnyitójára látogatunk. A Miskolci Egyetemen végzettek foglalkoztatásáért díjat a Fuchs ZRT vehette el, elismerve ezzel a vállalat kiemelkedő szerepét a fiatal tehetségek támogatásában és az innovatív partnerségben. Az április 22-i eseményen több mint 50 toborzó és vezető vállalat vett részt. Ott jártunk, és erről készült összeállításunkat hallhatjátok, majd a filmvilág friss híreivel jelentkezünk. Tartsatok velünk, érdemes!
A 30. jubileumi Karrierfest megnyitójáról készült összeállításunk elején professzor dr. Horváth Zita, az egyetem rektora beszél.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a jubileumi, én már 30. éve megrendezésre kerülünk korábbi nevén állásbőzén, újabb nevén Karrierfesten. Miért változott a nevel, talán célszerű egy rövid útval a nevején megállni? Ez következik az egyik szlogenünkből, ahol egy egyetem nem fejvadász szép, de akkor költi meg igazán rá egy régi maradatását, hogyha egyrészt kivarosan a következő kerülni az változásra. Igyekszik az alsóktúrát ez igazítani, kapcsolatban a munkerőpiaci szereplőkkel, lehetőleg szép.
Az elmúlt percekben professzor dr. Horváth Zitát, a Miskolci Egyetem rektorasszonyát hallottátok. Új mérföldkövéhez érkezett a Miskolci Egyetem és a FUG ZRT másfél évtizedes partnersége, korszerűsítették azt a szakmai együttműködésükben működő anyagvizsgálati labort, amely a tudást, a mérnöki kiválóságot és az innováció iránti elkötelezettséget egyaránt képviseli. A megújult kutató műhely a képlékeny alakítási tanszék egyik professzora, dr. Voigt Márton nevét vette fel, ami szimbolikusan is megerősíti az ipar és az egyetem közös értékeit. A Miskolci Egyetemen végzettek foglalkoztatásáért díjat a 30. Karrierfesten a FUX ZRT képviselője vehette át.
Először is nagyon szépen megköszönöm a Miskolci Egyetem részéről a vállalat teljes kollektívája nevében ezt a kitüntető címet, ezt a díjat. Nagy megtiszteltetés és nagy öröm számunkra. A kollégák már várnak vissza, hogy minél előbb megérkezzek, hogy ők is meg tudják nézni a díjat, ők is vele olvashassanak. Nagyon fontos ez számunkra, hiszen elhangzott, egyrészt ünneplünk ebben az évben, 35. fennállását ünnepli a ZRT ebben az évben, és örülünk neki, hogy mindig valami kis alkalom az ünneplése, ez a mai nap is egy ilyen a mi életünkben. Másrészt pedig rendkívül fontos számunkra a kapcsolat a Miskolci Egyetemmel, mindig is fontos volt a ZRT működése során, hogy kapcsolódjunk a rendezvényhez. A túlnyomó többsége a diplomásainknak itt végzett a Miskolci Egyetemen, a különböző karain. Természetesen egy termelő vállalatként zömmel a mérnökök, akik ott nálunk dolgoznak, de természetesen a gazdasági vezetés, kereskedelem és egyéb területeken is vannak a Miskolci Egyetemről kollégák. Számunkra mindig is egy tudásbázisként, mindig is egy innovációs partnerként tekintettünk a Miskolci Egyetemre. Például vannak olyan együtt végzett fejlesztési munkánk, amik aztán szabadalomra vezettek, vagy például van saját filmekvezetünk, amivel a bemutatóban elhangzott energiahatékony, különös energia továbbítást biztosítani tudjuk vezetékeinkben. Rengeteg számon kapcsolódunk ide, és hát 2010-ben történt a kiemelt laboratóriumnak az alapítása, ahol éppen tegnap külföldi hallgatóinkkal volt egy gyakorlati foglalkozás, benne aktívan működik, töltik el a szerepét, hála Istennek, és ez is vezet oda, hogy az ifjak nálunk a termelésben az mindig végzik. Mérnökök a dologban. Elfogultak vagyunk az ifjúsággal szemben, nagyon szeretjük a fiatal kollégákat, ugye nekik a szemléletük, nekik az innovációhoz való viszonyuk még egy picit más, mint az enyém, bátrabbak, sokkal többet tudnak a világból, sokkal többet láttak, mint én, ugye a fejlődésnek köszönhetően, és ezért támogatjuk őket. Szerencsére a vállalatunk egy olyan pozíciót tölt be Közép- és Kelet-Európában, hogy biztosítani tudjuk számukra az innovációhoz való közelséget, ebbe való részvételt, és mindezt egy nemzetközi keretek között partnereinkkel együtt. Ez számunkra fontos is marad, és így tudunk kapcsolódni a Miskolci Egyetemnek a céljaihoz, nem csak az oktatás terén, hanem a kutatásfejlesztés innovációs téren is. Természetesen mi azért az itt folyó munkáknak, projekteknek egy picit haszonélvezői is vagyunk. Mi váltjuk forintokra az itt nem áramló tudást, de azt tudom mondani, hogy a 35 év alatt ez nagyon sokat jelentett a FUG ZRT-nek, hogy eljusson oda abban a pozícióban, ahol most van.
Az elmúlt percekben a FUG ZRT képviselőjét hallottátok. Kovács Helga, a Miskolci Egyetem rektor helyettesével beszélgetek. 30. alkalommal szervezték meg a Karrier Festet, mert is fontos ez a rendezvény az egyetem számára.
Számunkra nagyon nagy öröm az olyan rendezvény megszervezése, ami hagyományőrzéshez kapcsolódóan visszatérő éves rendezvény, és ez a rendezvényünk az, amely valahol a hallgatóink és a partnereink számára is egy kiemelkedően fontos eseményt és lehetőséget biztosít arra, hogy találkozzanak személyesen. És akár egy szakmai nyári gyakorlat, akár egy leendő munkavállalói szerződés ügyében tudjanak beszélni. A hallgatóink el tudják dönteni, hogy mi érdekli őket, fel tudják tenni azokat a kérdéseket, amikért lehet, hogy nem emelik fel a telefont is, nem hívják fel a céget, de itt személyesen találkozhatnak velük.
Hány céget hívtak meg, és hogyan választották ki őket?
Rendszerint minden partnerünket meghívjuk ezekre a rendezvényekre, és aztán utána nyilván a kapacitásban próbálunk mi nem annyira gátat szabni. Itt igazából az a kérdés, hogy mennyi cég tudja megoldani az itt létet, és mennyi cég tud megjelenni. Évről évre változó, hogy milyen számban vannak jelen, most én közel 40 céggel vannak jelen a partnereink.
Melyik az a szak vagy az irány, ami a leginkább képviseli, tehát a leginkább érdekelheti a diákokat?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Már csak azért is, mert ha azt mondanám, hogy a természettudományhoz és a műszaki területhez kapcsolódó cégek, akkor az azért nem lenne helytálló, mert ezeknek a cégeknek is szükségük van a közgazdászokra, szükségük van a jogászokra. Tehát az, hogy milyen típusú cégek vannak, milyen iparágak, azok nem tükrözik megfelelően, hogy milyen szakok iránt érdeklődnek, milyen végzettséggel rendelkező hallgatókat keresnek. Úgyhogy általában komplett tervvel érkeznek ide a cégek. Többükkel beszéltem már arra vonatkozóan, hogy mit szeret átadni a hallgatóknak, tanácsot adni nekik, hogy készüljenek egy interjúra például. Ezt mi is nagyon támogatjuk a mi oldalunkról, hogy felkészítsük őket erre a munkaerőpiacra való belépésre. Itt leginkább a szerződések előkészítését tudnám inkább kiemelni, hiszen maga a szerződés az azért itt nem szokott megköttetni a helyszínen. Igazából az előkészítés tekintetében azért bonyolult ez a szám, mert akár egy szakmai gyakorlathoz kötődő egy hónapos szerződésről is, de itt tényleg több száz ilyen együttműködés kialakulását tekinthetünk egy ilyen napnak gyakorlatilag eredményeképpen.
Nem csak miskolci cégek vannak itt, ugye?
Nem. Az ország minden tájáról, ugye az egyetemünk nagyon sok karral, különböző szakkal rendelkezik, és több közülük olyan unikális, ahonnan Dunántúlról is érkeznek vállalatok, mert tudják, hogy a végzettek, akikre szükségük van, azokat hazánkban egyedülállóan képezzük akár.
A duális képzéssel kapcsolatban a legtöbb cégnél lehet akár gyakorlatot is végezni, akik itt vannak?
Igen, minden céggel van külön együttműködési szerződésünk, amelyben ki van kötve, hogy milyen típusú együttműködésben vesz részt. Lehet ez akár szakdolgozatírásban, témákat ajánl, és ugye a hallgató mondjuk az ő témájából írja, és külső konzulenssel száll be a munkába. Lehet ez egy szakmai gyakorlat, lehet ez egyébként akár maga a diplomamunka után elhelyezkedik, egy duális szerződés. Nagyon sokfajta létezik, gyakornoki pozíciókban is vannak hallgatóink. Ahhoz próbálunk igazodni, hogy a cégnek az adott igényei mit számára mi előnyös, tehát milyen igényei merülnek fel, és milyen előnyös konstrukciót tudunk találni hozzá.
Az elmúlt percekben Kovács Helgával, a Miskolci Egyetem rektor helyettesével beszélgettünk. Most zenélünk, majd a filmvilág friss híreivel jövünk vissza. Sam Neill legyőzte a rákot, írja a filmtekercs.hu. A Jurassic Park sztárja Sam Neill azt nyilatkozta, hogy immár rákmentes, miután közel 5 éven át küzdötte a 3. stádiumú vérrák ellen. Úgy tűnt, eljött a vég, mondta, miután a kemoterápia hatástalanná vált, körülbelül 5 éve élek egy bizonyos típusú limfómával, kemoterápián vettem részt, ami elég szörnyű dolog volt, de életben tartott, mesélte kezeléséről az Ausztrál 7 News hálózatnak Neill. Neill ezt követően átesett egy vérsejteket genetikailag módosító csúcs technológiás kezelésen, melynek hatására most már rákmentes. Nincs rák a testemben, ez rendkívüli dolog, mondta. Nagyon-nagyon izgatott vagyok, hogy ez megtörténhetett. A színész, aki azt tervezi, hogy hamarosan visszatér a mozivászorra, most azért lobbizik, hogy a kezelést, a CAR-T sejt terápiát szülőhazájában, Ausztráliában is bevezessék. Jelenleg ott csak klinikai kísérletek keretében alkalmazzák. Szerencsére a betegség nem tartotta Neillt teljesen távol eddig sem a munkától, évente 1-2 produkcióban így is láthattuk, feltűnt például az Alma nem esik messze, a Watt természet és a The 12 című sorozatokban is, 2022-ben pedig ismét magára öltötte leghíresebb szerepét, Alan Grantét is a Jurassic World világuralom című filmben.
Három stúdió verseng Tom Hanks új filmjéért, három stúdió verseng a The Comebacker jogaiért, amelyben Tom Hanks és Marlene Heller ismét együttműködik az Egy kivételes barát után. 2024-ben jelent meg Dave Eggers alig 50 oldalas novellája, és egyben a szerelmes levele a baseballhoz, amiről Heller most forgatókönyvet írt. A Variety értesülései szerint Hanks és Heller ezúttal is egy megható dráma vígjátékot hoz tető alá. Heller ismét rendezői székben, Hanks a főszerepben foglal helyet, és a gyártás saját produkciós cégükön zajlik. Nem ez az első Eggers művéből készült film, amelyben Tom Hanks főszerepet játszik. Ez történt a Hologram for the King és a Kör című filmekben is. Az új filmre már három stúdió is ajánlatot tett, köztük a Sony és a Focus. A tavalyi torontói nemzetközi filmfesztiválon mutatkozott be David Mackenzie legújabb munkája, ami ezúttal a maszkulin akciófilm világában mártózik meg, az időzített bomba egy forgalmas londoni építkezésen felfedezett második világháborús bomba hatástalanítását követi nyomon, azonban semmi sem az, aminek látszik. A filmes történetmesélés mai napig egyik leghatásosabb forgatókönyvírói trükkje az úgynevezett ketyegő óra vagy bomba, ami egy gyorsan közeledő határidővel járó probléma metaforájaként értelmezhető, és arra kényszeríti a főhősöket, hogy extrém nyomás alatt érjék el céljukat a katasztrófa elkerülése érdekében. Ugyanennyire gyakran használt eszköz Hitchcock híres bomba az asztal alatt anekdotája, amely a feszültség és a meglepetés közötti különbséget magyarázza. Állítása szerint, ha a közönségnek egy asztal alatt felrobbanni készülő bombát mutatunk, az intenzív, hosszantartó várakozást kelt, míg egy meglepetésszerű robbanás csak pillanatnyi sokként és csavarként szolgál. Ezekre az analógiákra építette fel legújabb filmjét az egyik legalul értékeltebb kortárs direktoras kód származású David Mackenzie, akinek a karrierje a 2000-es évek elejéig nyúlik vissza. Részletek a filmtekercs.hu-n. Nyilvános a 10. alkalommal szervezett operatőri munkára fókuszáló fesztivál versenyprogramja francia romantikus drámával nyit a jubileumi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál. Május 13-a és 17-e között a szegedi belvárosi moziban várják az érdeklődőket. A 10. alkalommal megrendezett 4 napos filmmostra idén a Szerelem börtönében című francia romantikus drámával nyílik május 13-án, majd május 17-én a legjobb operatőri munkáért járó Zsigmond Vilmos díj átadásával és a díjnyertes filmek vetítésével zárul. A versenyprogram a tavaly nagy sikerrel indított videóklippekkel együtt 4 kategóriában, nagyjátékfilmek, rövidfilmek, dokumentumfilmek és videóklippek, illetve a szakmai előzsűri döntése alapján 41 alkotást foglal magában. Az utóbbi 2 év jelentős fesztivál sikereket arató magyar filmje is itt kapott helyet, Nemes Jeles László az Erva című drámája és Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje is főszekcióban indul. Visszatér a legkisebbeket célzó Apró Fest és a Magyar Operatőrök hete is, melyben az utóbbi 2 év hazai filmtermésének legfontosabb alkotásait vetítik újra. Legyen szó a rendszerváltás óta legnézettebb magyar thrillerré váló Itt érzem magam otthonról, vagy a legendás szegedi bérgyilkosról szóló Pipásról. Herendi Gábor idén karácsonyra új filmmel készül, a formálódó produkcióhoz egy szokatlan kezdeményezés is kapcsolódik. A Stühmer 3 civil jelentkezőnek adott lehetőséget arra, hogy statisztaként részt vegyen a film egyik budapesti forgatási napján. Tavaly a világűr meghódításával a Stühmer bebizonyította, hogy számára a csillagos ég sem szab határt, idén a magyar film világában jelenik meg új együttműködéssel, csatlakozik Herendi Gábor új filmjéhez, melynek forgatása tavasszal kezdődött, bemutatóját pedig karácsony környékére tervezik. Tájékoztat a cég sajtóközleménye. A kezdeményezés azért is figyelemre méltó, mert ritka, hogy egy hazai mozifilm egy márkával együttműködve már a gyártási szakaszban ilyen közvetlenül vonja be a közönséget. Ez az együttműködés jóval több, mint klasszikus szponzoráció. Szeretnénk közösségi élményét tenni fogyasztóink számára, ezért áprilisban 3 Stühmer rajongó esélyt kapott
hogy statisztaként személyesen is részese legyen a film forgatásnak. Mesélte Szende Attila, a vállalat marketing igazgatója a filmtekercs.hu-nak. Most nézzük, milyen filmeket vetít a Béketerem és az Uránia Filmszínház Miskolcon. A Michael című szinkronizált amerikai-angol életrajzi filmet 16.30-tól nézhetitek meg minden nap. Az Elnök tortája című filmet, ez egy feliratos iraki film, 19-től nézhetitek meg ugyancsak az Uránia teremben. Az Idegen című feliratos francia filmet már a Béketerem vetíti Miskolcon, 17 órától kezdődik. Otthon, Édes Otthon címmel vetít feliratos lengyel filmet a Béketerem 19.30-as kezdettel. Filmes híreinket és mozi ajánlónkat hallottátok itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában előbb a 30. Karrierfestre látogattunk a Miskolci Egyetemre, majd a filmvilág friss híreivel jelentkeztünk. Én búcsúzom és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban dr. Garbóczi Szabolcs, pszichiáter, pszichoterapeutával, egyebek mellett a Miskolci Központi Kórházban működő pszichoterápiás osztály működéséről beszélget. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Olvastam egy hirdetést a közelmúltban, amely arról szólt, hogy pszichoterápiás osztályunkra várjuk azok jelentkezését, akik úgy érzik, hogy az emberi kapcsolatból származó problémájukat nem nagyon tudják, vagy nehezen tudják megoldani, vagy egyáltalán segítségre vágynak. Ez csak az egyik olyan javaslat, amelyre felkaptam a tekintetemet, mert hiszen manapság ugye meglehetősen sok szorongó ember él körülöttünk, sokan panaszkodnak mindenféle lelki bajra, ami aztán megnyilvánul később testi bajban is. Szóval igenis nagy szükség van a pszichológusok, a pszichiáterek segítségére, akkor, amikor az ember egy kicsit úgymond elakadásos időszakához érkezik. Mert hogy ez a civil nagyközönségnek szóló felhívás. Jól mondod, doktor úr?
Jól.
Köszönöm, hogy elfogadta ezt a felkérést. Mielőtt a részleteit ismertetnénk ennek a bizonyos felhívásnak, annak a részleteit ismertessük, hogy hogy lett önből orvos a miskolci fiatalemberből, és miért pont ezt a területet választotta, hiszen most már tudom öntől, hogy a kezdet-kezdetén itt a központi kórházban a radiológián üdvözölhettük, ugye?
Így van, valóban. Én is köszönöm szépen a meghívást. Én Miskolcon születtem, és a Miskolcon is jártam a gimnáziumban, a Herman Ottó gimnáziumban. Ott nem vettek fel rögtön az orvosira utána, és egy évet jártam a Ferenczi Sándor egészségügyi szakközépiskolában. Akkor még azt sem tudtam, hogy ki ez a Ferenczi, ami egy hiányosság, de azóta pótoltam bőven, hiszen Ferenczi nagy pszichoanalitikus alak, akit ma is kezdenek elismerni és újra felfedezni a pszichoanalízisben. Aztán a Debrecenbe jártam az Orvosi Egyetemre, és az Orvosi Egyetem elvégzése után egy évet valóban itt dolgoztam radiológián. aztán
nem
valahogy...
érezte jól magát, vagy miért ment el?
Igen, talán úgy gondoltam, hogy ez nem biztos, hogy nekem megfelelő. Én inkább elsősorban nem a
gépi adatok.
Igen, nem azért jöttem, hogy a szakmában mélyedjek el, hanem egy kapcsolat miatt, gyakorlatilag már akkor is fontosak voltak a kapcsolatok számomra, és akkor egy jó barátom ide jött, és akkor én is úgy döntöttem, hogy ezt választom egy ilyen vacilálásban. Ez volt az, ami a mélyleg nyelvét erre billentette.
Mármint, hogy most a radiológiáról állt a másik oldalra,
nem,
ugye?
ez a radiológia.
Ez még a radiológia volt.
Így van, igen, és akkor egy év megtapasztalás után úgy gondoltam, hogy ez nem az én területem, hiába a jó kapcsolat, ezt nem fogom tudni tovább csinálni, és akkor így váltottam, és ezzel együtt váltottam várost is, visszamentem Debrecenbe 2000, ez még 2015.
A Kenézi kórház volt, ugye?
Így van, a Kenézi kórházban.
Na de hogy lett a radiológiából pszichológia?
A pszichiátria. Az egy ilyen fontosabb különbség, hogy a pszichiáter az orvos, és a pszichológus pedig aki...
Igen, a lelket próbálja helyre tenni?
Igen, a másik, az egy másik szakot
kell, hogy elvégezzen, igen.
Azon gondolkodom, milyen képzés ez, de nem jut eszembe. Szóval, hogy ebben volt egy ilyen régóta elhúzódó motivációm, amit így dédelgettem magamban, de talán én sem mertem biztosan azt vallani, hogy nekem ez kell. Az egyetem alatt a leginkább amúgy a pszichiátria tetszett, az érdekessége. Nagyon érdekesek voltak számomra a páciensek.
Meg hát itt beszélgettünk az adás előtt, az élő adás előtt, és mondta, hogy teljesen más érzés a beteggel közvetlenül kapcsolatot tartani, mint a róla szóló adatok alapján tudni, hogy na, mi a baj, vagy mi
igen,
van
szüksége. Ez valóban így van, azért ez egy másik dolog. Belelátunk itt is, ott is a betegekbe.
Csak
de
másként.
Másként, igen.
Azért. Pedig pont ezt akartam kérdezni, hogy teljesen más. Hiába belelátnak, na de ott egy abszolút racionális adathalmaz van a radiológia szempontjából. Akkor, amikor pedig ön dolgozik, akkor önnek kell, hogy úgy mondjam, kikurkászni azokat az adatokat fejéből, mondandójából a önhöz fordulónak. Hmm. Ugye?
Igen, az egy bennem kialakuló kép lesz igazából, nem pedig a számítógépen megjelenő
más
kép. Igen, és valahogy az alakult ki bennem, hogy én azt hiszem valahogy a pácienseknek így a belső lélektanát próbálom kitapintani, vagy kipoltalni. És hát valami olyasmi elmélet alapján, amit így nemrég kezdtem a csoportanalízist, és akkor abban van egy ilyen elmélet, hogy mindannyian a kapcsolatainknak a szövevényei vagyunk, önmagunkban nem vagyunk meghatározhatók, és ez engem nagyon elgondolkodtat, és ezt a kapcsolati rendszert próbálom én felfedezni.
Ez az egész is erről szól majd, amiről beszélünk, erről a felhívásról, de még visszatérve, ugye Debrecenbe átkerült a Kenéziből a klinikára, mert hogy ott működött a pszichoterápia klinika.
Így van.
Aztán a sajnálatos mondom, hát nem megszűnt, hanem összevonódott, vagy vonódott.
Így van. Így van.
És született egy másik döntés. Vissza Miskolcra?
Igen. A szakvizsgám után 2020-ban átmentem a pszichoterápiás klinikára. Ott nagyon jól éreztem magam, és akkor sajnos 2003 évig tartott ez csak, mert 23-ban összevonták a kórházat és a klinikát, és akkor bekerültünk a klinikán dolgozók a kórházba, és ez azt eredményezte, hogy nem volt már rám tovább szükség a pszichoterápiás ott osztályon, ami létrejött, és akkor én a gondozóba kerültem, ami egy teljesen más mentalitást igényel, más munkamódot, ott állandóan jönnek a betegek, és nincs idő elmélyedni egy-egy betegnek.
És akkor így keresett újabb lehetőséget, és kapóra jött Miskolc, ugye?
Így van.
Ide végül is tulajdonképpen jó egy esztendővel ezelőtt érkezett 25 februárján.
Igen.
És itt indul el tulajdonképpen ez a, nem tudom, tanfolyamnak hívjam én ezt, amit hirdetnek?
Ez gyakorlatilag egy hosszabb távú kezelés, ami legalább 2 hónap, de inkább a 3-at szoktuk javasolni. És akkor ez egy ilyen nagyon intenzív kezelés. Összeszámoltam éppen múltkor, hogy mennyi időt fordítunk egy-egy betegre egy adott héten, és ez 20 óra 35 perc. És akkor kiszámoltam, hogy ez a 12 hét alatt, ami az ajánlott kezelési idő, ez 247 óra. Ennyit kap egy beteg gyakorlatilag, egy páciens. Nekem ez 3 évenbe telett heti kettővel egyénében ismeretben, szóval ez a 3 év összesítve 3 hónapban.
Kiknek szól? Én egyet elmondtam, hogy akik úgy érzik, hogy az emberi kapcsolatok gondokat okoznak, az emberi kapcsolat ápolásra nem megy simán. Ez csak egy, ami alapján felfigyelhet az ember arra, hogy na nekem talán szükségem van a segítségre. De hát van még más is, nem is feltétel, hanem más is, amire figyelni kell.
Igen, ez egy nagyon lényeges kérdés szerintem, hogy olyan pácienseket keresünk, akik motiváltak arra, hogy megváltozzanak. Ugye az van, hogy ez nem egy ilyen passzív kezelés, amikor bejön a páciens, és akkor mi megszereljük, meggyógyítjuk, hanem ebben az ő aktív közreműködésére van szükségünk.
Mennyire lehet megváltoztatni valakit? Mert ugye úgy fogalmazott, hogy motiváltak, hogy megváltozzanak.
Igen.
Hát van alapvető tulajdonsága az embereknek, egyénisége, jellemzői. Ezeket hogy lehet módosítgatni?
Ezeket nagyon hosszú idő alatt mi önmagunkat valahogy úgy fogalmaztuk meg, hogy mi a lelki elsősegély vagyunk körülbelül, a lelki sürgősségi osztály, és akkor itt abban segítünk a hozzánk jelentkező klienseknek, hogy az aktuális mélypontról kizökkentsük őket, és akkor visszahozzuk őket, és újból például munkába tudjanak állni, vagy a családjukban helyt tudjanak állni, ezek ilyen, erre vagyunk jók, és tényleg ez ilyen elakadásokban segítünk.
Most itt azért csak beleszúrom két gondolatjel közé azt, ugye, hogy más a pszichológus és más a pszichiáter.
Igen.
Nyilván más a feladata, de e tekintetben a pszichológus is tud segíteni.
Természetesen, és ez egy nagyon jó szempont. Főként itt azért fontos hangsúlyozni, hogy pszichiáter, pszichoterapeuta vagyok, mert valahogy a pszichoterapeutasága az, ami összeköti a pszichiátriát és a pszichológiát, ami tényleg így kapcsolatot teremt a biológia és lélektan között valahogy. És mi teamben dolgozunk, ez egy nagyon fontos dolog, ez talán a legfontosabb az egészben.
A segítségre szorulókat és a segítséget adókat gondolja
mind
egy teamnek?
Amúgy ez nagyon jó, hogy felhozódott. Nagyon fontos a pácienseknek is a közösségi élete, amit az osztályon kialakítanak, de mi is tápként dolgozunk. Egy ilyen negatív konnotációi szóval rezsimben dolgozunk. Ez a rezsimrendszer azt jelenti, hogy megbeszélünk mindent a páciensekről gyakorlatilag, és ez egy nagyon értékes dolog, mert itt a különböző ez egy ilyen csoport alapú, csoportfókuszú kezelés, leginkább a csoportokra épít. Négyféle csoportunk van, ezekről majd lehet, hogy részletesebben beszélek, és akkor ezeket a csoportokat és az egyéni betegvezetéseket össze tudjuk foglalni valahogy gyakorlatilag, meg ami a közösségi életben történik a páciensekkel, meg ami otthon, mert ez egy nagyon fontos eleme a kezelésnek, hogy a hétvégékre haza kell járniuk a pácienseknek, otthon
az
töltik.
Az első hetet kivéve, ugye?
Így van, az első hét kivétével, az összes többi hétvégét otthon töltik a páciensek.
Mert hogy gyakorolják már azt, amit elsajátítatnak velük?
Valahogy igen, és három funkcióját írtam le ennek. Az egyik az, hogy témát szolgáltat, hogy így otthon mi történik. Tájékoztat minket a változásról valóban, hogy bekövetkezett-e valami változás a kapcsolati rendszerben, és hogy segít elkerülni amúgy azt is, hogy a páciensek a kórházhoz kötődjenek.
Thank you.
most mindez egy hét alatt történik, hogy önök tulajdonképpen felállítsanak valamilyen képet a tanfolyam résztvevőjéről.
Ez egy, igen, van is egy ilyen rész, hogy amikor bizonytalanok vagyunk abban, nagyon fontos, hogy egy első, egy ilyen szűrő interjúval kerülnek be a páciensek, ott mérjük fel azt, hogy mennyire motiváltak, vagy azt, hogy mennyire kiváltható a motivációk, mert ez is fontos. A motiváció az állandóan így billeg, hogy van, vagy nincs, vagy ilyen köztes állapotban.
De egy biztos, hogy neki kell eljönni, nem pedig a mamának, férjnek, feleségnek hozni
valakit.
Ez
nagyon fontos, ez nagyon fontos szempont. És akkor ezt így felmérjük, vagy motiváljuk, megnézzük, hogy motiválható-e a változásra, és akkor úgy tudjuk azt mondani, hogy igen, jöhet. És akkor már ott meghatározzuk, hogy mennyi időre tud jönni ő hozzánk az osztályra, és akkor van egy ilyen lehetőség, hogy 2 hétre jön. Ez egy ilyen 2 hetes kivizsgálást jelent, ahol megnézzük, hogy ő tényleg mennyire tud bevonódni a pszichoterápiás munkába. És itt van ez, amit ön is mondta, hogy felállítani egy diagnózist. Itt vizsgálatokat végzünk,
ez
olyan vizsgálatok.
Pár nap, ez gyakorlatilag egy hét áll rendelkezésre.
Igen, ez
mennyire
a
lesz ez valós?
Viszonylag reálisan tükrözi. Addigra már látjuk annyira, hogy hogyan működik a páciens közösségben egyedül.
Azért kell, hogy ott szem előtt legyen, tehát az első hétvégét is ott bent töltse. Ugye?
Így van.
Timeket mond, doktor úr, nem tartja vissza ez az embereket? Tehát ha valakinek valami kínja, baja van, akkor sokszor szívesebben beszél kettesben erről.
Van erre is lehetőség, úgy épül fel a munkamódunk, hogy csoport hangsúlyú, viszont hetente 2-szer fél órára leülünk egyéni betegvezetni a pácienst. 3-an vagyunk egyéni betegvezetők, és akkor én vagyok az egyik, van egy másik pszichoterapeuta, aki nem pszichiáter pszichoterapeuta, hanem üzemorvos pszichoterapeuta. Ő ugye gyakorlatilag minden orvosi végzettségre ráépíthető a pszichoterápia egy képzéssel, és van egy pszichológusunk is, szóval így 3-an veszhetünk betegeket, és akkor...
Na most ez a tanfolyam, ez nem 1 hetes, nem 2 hetes, hanem ugye minimum 8, de leginkább 12 hetes. Azért beszélünk erről, hogy valami eredményt is le tudjanak tenni az asztalra.
Így van.
Ez azt jelenti, hogy már, hogy úgy mondjam, kezelés alatt, vagy táppénz alatt lévő emberekről van szó, mert hát 8 hét, meg 12 hét ki kell szedni őket a munkából.
Sokszor van úgy, hogy táppénzre mennek el, igen, ez mindig egy konfliktus, hogy elengedi-e őket a munkája, vagy hogy elengedi, akkor visszavárja-e még őket. Igen, ez egy nehézség, de sokszor azt tapasztaljuk, hogy megoldható szerencsére, hogy eljöjjenek. Igen.
Ugye ez nem egy új keletű dolog, hasonló volt már ilyen.
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés.
Milyen tapasztalatok vannak? Kik jönnek általában, és kik kérnek segítséget?
Ja, elsősorban ez egy jó kérdés, mert volt egy, ugye az elődünk neki, vagy hogy mondjam, jogutódja vagyunk a Csanyiknak, a Csanyikban volt a pszichoterápiás osztály, ott nyitott meg, ha jól emlékszem, 90-ben.
Így van,
igen. És akkor utána beköltöztek a Szent Ferencbe, és akkor a Szent Ferencből pedig a mostani, érdekes nagyon, mert ahol most a hospice van, oda, és ahogy a COVID bejött, sajnos el kellett hagyni a hospice épületét, és akkor
integrálódott gyakorlatilag
a kórházba. Igen, és most a kórház, ahogy a COVID alatt felújították, ott a második emeletén kaptunk helyet ez egy teljesen új emeletet húztak fel a pszichiátriára, és akkor ott vagyunk a második emeletén.
És kik azok, akik segítséget kérnek elsősorban?
Elsősorban azok, akik tényleg így elakadtak az életükben, és akkor szeretnének
változtatni. Mondjon nekem erre példát, és milyen elakadások vannak?
Nagyon gyakori az, hogy ezek az elakadások általában kapcsolati elakadások, tehát valamilyen fontos emberi kapcsolatban, például családon belül lehet, mondjuk szülővel való, vagy gyerekkel való.
Konfliktusra kell gondolni?
Igen, olyan elhúzódó konfliktusokra, amit nem tudnak megoldani. És akkor ez hosszan húzódik el. Munkatársa, a munkahelye, általában főnökkel való konfliktus húzódik el. És akkor ezek azok, amik utána mindenféle tünetekhez vezetnek. Elsősorban szorongás, nagyon gyakori a szorongás, nagyon gyakori a pánik. Ezek valamilyen, valamilyen megjelenési formái ezeknek az alakadások.
Na de amikor egy ilyen van, mondjuk pánikbetegséghez vezethetnek ezek a fel nem dolgozott, meg nem oldott gondok, ugye? Ha
igen,
jól értem.
Sokszor.
Akkor, mert az úgy, ha nem haragszik, azt mondom, hogy az elég furán hangzik, hogy én elmegyek segítségért azért, mert konfliktusban vagyok a főnökömmel. Hát ilyenre van példa? Igen?
Szerintem nagyon sok, igen, és ezek így összeadódnak, szóval nem, ha a főnökömmel van konfliktus,
most mindegy főnök,
nem csak a
mondhatta
volna
a szülőt is például, igen. De ezzel elmennek?
Igen. Nagyon gyakran ez nem kerül elő az első interjú alkalmával, hanem ezekre aztán csak így rá
és akkor milyen panasszal megy el, amikor a szorongó, amikor azt mondja, hogy nem tudom, sírok úton, útfélen? Például,
ez is nagyon gyakori, igen. Vannak nagyon gyakran azok, hogy nem tudják elhagyni a házat, hogy így jelenik meg valahogy egy ilyen lélektani konfliktus.
Vagy ordít össze-vissza váratlanul kitörései vannak, gondolom.
Az a ritkábbik forma, igen.
De ez is ebbe a körbe tartozó?
Igen. Azt mondanám, hogy mindegyik valamilyen én azt mondanám, hogy valahogy mégiscsak az agresszióval függ össze, és az agressziónak akár lehet olyan szintű elnyomása is, ami aztán ahhoz is vezethet, hogy az önérvényesítés sem tud megvalósulni. És akkor ezzel nagyon gyakran kialakulhat.
Akkor visszatérek én az elején feltett kérdésemre, hogy hogy lehet azon változtatni, finomítani, hogyha valakinek olyan egyénisége van, hogy hirtelen, és előbb beszél, aztán gondolkodik, ugye van egy mondás, hogy számolj 10-ig, vagy több mondás is van ezzel kapcsolatban, de végül is mind-mind az ember egyéniségére, a sajátosságára, a tulajdonságára
igen,
utal.
Igen, ez egy jóval mélyebben gyökerező probléma.
És lehet egy ilyen habitusú emberből egy ilyen birkatürelmű, megfontolt valakit varázsolni?
Nagyon nehezen, az évek hosszú munkája kell hozzá, és ezért nevezzük magunkat ilyen lelki sürgősségi osztálynak, mert hogy az történik itt, hogy mondjuk ő oda kerül az állandó konfliktusaival például, a hirtelen habitusával, hogy rendszeresen kényszerül mondjuk munkahelyváltásokra például, vagy ő megy el, vagy elbocsátják, és mi meg segítünk abban neki, hogy meg tudjon tartani például egy munkahelyet, és akkor erre alkalmas a 3 hónap. Arra már nem, hogy ez lényegében megváltozzon, arra egy hosszabb távú pszichoterápia alkalmas. De valóban, szóval alkalmas, ez bizonyított tény, hogy...
De az én olvasatom szerint gyakorlatilag megtanítanak embereket önuralomra, ha úgy tetszik, nem?
Igen, ez egy
például egyik oldalra, az ilyen hirtelen.
Ugye attól függ, hogy a spektrumnak melyik végén helyezkedik el valaki, vagy az önuralomra kell megtanítani, vagy arra, hogy érvényesítse önmagát. Mert nagyon gyakran tapasztaljuk azt, hogy elnyomják saját igényeiket, vágyaikat, és akkor mindenkinek alárendelődnek, amiben persze rengeteg feszültség keletkezik belül az emberben.
Azt mondta, hogy van 4 féle csoport, ugye itt a team gyorsan telik az idő.
Igen.
Mi az a 4 féle csoport?
Igen, a pszichodrámát írtam első körben, ez a...
Ezt pont most csináltam anyagot erről, hogy a pszichodrámának milyen óriási szerepe van még az oktatásban is, és mégse kap kellő hangsúlyt. És gondolom valami hasonló fontossággal bír itt az egészségügyi ellátás terén is,
igen,
ugye?
Igen, úgy... ez egy nagyon, nagyon valószínűleg azért is írtam, mert nagyon megmozgató, tehát felül fel tud hozni nagyon mély lélektani tartalmakat. Igen, itt a páciensek meg tudnak jeleníteni életükből fontos eseményeket a csoport segítségével, és ezáltal kapnak valahogy, jutnak önmagukról és a kapcsolataikról lényeges felismerésekhez. Igen. Szóval ez egy fontos csoport. Van a másik délelőtt csoportunk, úgy délelőtti és délutáni csoportokról aztán. Másik délelőtti csoportunk a nagy csoport, itt minden páciens és a pszichoterápiás...
Nagy, az a neve, hogy nagy.
Nagy csoport, nagy igen. Csoport. És, szóval minden páciens és a pszichoterápiás osztály valamennyi dolgozója részvételével zajlik a nagy csoport, és itt az osztály egészét érintő folyamatokról tudunk beszélni, meg arról, ez egy nagyon fura dolog arról, hogy ki hogy van a másikkal. Erről a legnehezebb beszélni amúgy, hogy ki aktuálisan hogy van ott azon a nagy csoporton, hogy érzi magát. És erre nagyon, nagyon nehéz rávezetni.
Mert hogy nem őszinték az emberek?
Igen, ugye van egy ilyen kulturális beívódás, hogy hát ami...
Mondhatom én azt, hogy neked nem szimpatikus a képed?
Például, vagy amit most mondtál, az felbosszant engem. Igen. Szóval ez nagyon
de még
nehéz.
Ez még a határeset, még ezt még úgy jobban elmondja az ember. Igen. De az, hogy feláll a szőr a hátamon tőled, az igen. Már nehezebb.
És ami érdekes, ami másik, amit nehéz megjeleníteni, hogy ó, hát ez most olyan örömmel tölt el, amit mondtál. Szóval, hogy ezeket is.
Ebből mire következtetnek?
Arra, ez nagyon jó kérdés, arra, ahogyan a páciens kint is van a csoportjaiban. Szóval ez a nagy csoport egy ilyen szociális mikrokozmosz, így leképezi
tehát
a páciens.
Tehát akkor ez önöknek nyújt elsősorban segítséget?
Nekünk visszajelzés, de mi ezt visszajelezzük állandóan a pácienseknek. Ha nem a nagy csoporton, akkor ezeken az egyéni betegvezetéseken. Uh-huh. És akkor a másik a két délutáni csoportunk, az egyik a művészetterápia, ami a kreativitást használva megteremti érzéseink és gondolataink nonverbális kifejezésének lehetőségét. Ez egy szuper
ennek is
dolog.
Nagy divatja van.
Igen, mert ugye aki nem tudja kimondani, az mondjuk
lerajzolja,
ki tudja
vagy elzongorázza.
Igen, például. És a másik a szocioterápia, ez pedig segíti az önismeret fejlesztését, a társas viszonyok aktivitását, hatékonyságát növeli.
Talán ez a legelvarázsoltabb, vagy hogy mondjam már, nehezen megfogható.
Nehezen megfogható, igen, olyan módszerei vannak, mint például a biblioterápia, ugye, ahol valamilyen irodalmi művet olvasnak fel, és akkor annak mentén lehet beszélgetni az érzésekről, az aktuális helyzetekről, az életben, vagy ott a csoporton, a játékterápia, vagy asszertív csoport, ahol megtanítják, hogy hogyan lehet magunkat érvényesíteni például.
Igen. Én ezt a hirdetést néhány nappal ezelőtt olvastam, nem tudom, hogy mikor került fel, az interneten is lehet rá lehet lelni, és van rajta egy telefonszám, azt én elmondom, bár nem hiszem, hogy megjegyzi az ember, de ez a 33-22-99-25, amelyen igen. Lehet jelentkezni a napnak bizonyos időszakában, tehát 10 és 11 óra között munkanapokon.
Igen, és ez a szűrő interjúra időpont, ahol felmérjük a motivációt, vagy motiváljuk a pácienset.
Mikorra várható a csapat összeállítása, hogy úgy mondjam?
Ez úgy van, ez egy jó kérdés. Ez az STK-ban zajlik, ez fontos, hogy az STK-ban van a szűrő interjú, és a csapat összeállítása, ez nagyon fontos, hogy folyamatosan változik, tehát állandóan jönnek és mennek a páciensek, és ez nagyon fontos abban, hogy is segítsük ez valamilyen gyászt fog előidézni a páciensekben, akár ők mennek, akár egy olyan páciens, akivel fontos kapcsolatuk alakult ki a kezelés alatt. Nagyon sokaknak van problémája a gyászszal, úgyhogy ez egy nagyon fontos aspektus, hogy nem egy olyan csoport, amit elindítunk, és utána lezárunk, hanem ez folyamatosan változik.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten dr. Garbóczi Szabolcs, pszichiáter-pszichoterapeutával, egyebek mellett a Miskolci Központi Kórházban működő pszichoterápiás osztály működéséről beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Szája tátva, bárki látja fogsorát, ám de bicska maxi rejtve tartja kését és pisztolyát. Nézd a cába, hogyan gyilkó csíkos teste, tiszta vég, bicska maxi, kesztyűt láthatsz, és a kesztyű hófehér. És azt rendben, múlt vasárnap, kint feküdt egy friss tetem, hogy a szomszéd utca sarkon maxi ott állt, hát
Istenem,
hát Istenem,
és a gazdag s Müller melyet, hogy keresték évekig, az, hogy pénze maximál van, semmit, semmit sem bizonyít.
Nem bizonyít. Jenny Tower megtalálta, szíven döfte őt a kép. Ám hogy Maxi éppen ott jár, arra hulljon a feledék.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8 és